Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt ismét a Kontextus műsora, és a vendégem pedig Kalmár Tibor kommunikációs szakértő. Szervusz!
Sziasztok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Amikor gondolkodtunk azon, hogy miről beszéljünk ebben a műsorban, akkor valahogy mindenki a felé tolta az ügyet, hogy Magyar Péterről beszéljünk.
Az első számú celebünkről.
Az első számú celebünkről. De kifejezetten kommunikációs szempontból, meg egy ilyen felépített karakter szempontjából érdekelne a figura, hogy miben hoz ő újat a mondjuk korábbi ilyen ellenzéki, forradalmi szereplőkhöz képest?
Hát egyrészt szerintem ő egy Playboy címlapról esett szép fiút próbál megformálni, amit talán lehet, hogy előtte valaki ki is talált és le is kreált, vagy az is lehet, hogy egész egyszerűen csak a srác maga ilyen. Ennyiben talán mindenféleképpen újdonság, mert eddig hasonló kiugrott művészek, mint Hatházi Ákos és egyéb lyukaszok is művészekkel azért nem ezt tapasztaltuk. De én nem vagyok benne biztos, hogy egyébként ez, tehát visszakérdezek, tudatos ez az ember? Felkészült szerinted erre? Vagy,
ez egy kérdés. Ez
tehát
egy
vagy
kérdés.
Egyik pillanatról a másikra egy narcisztikus jellem úgy döntött, hogy belenézett a tükörbe és böffentett egyet, és azt mondta, én most bosszút állok.
Ez egy kérdés egyébként, hogy valójában teljesen önjáró-e. Én akkor kezdtem el, én megvártam a fellépését, hogy őszinte legyek, mert kíváncsi voltam arra, hogy ez hogyan lesz megszervezve.
Igen, azért a színpadon már szét lehet esni.
Hogyan lesz megszervezve, lesznek-e ott emberek, van-e benne pénz, és az a helyzet, hogy voltak ott emberek, és volt benne pénz. És az a baj, hogy kicsit már öreg, és biztos cinikus vagyok ahhoz, hogy én elhiggyem a mikroadományok, meg kedvezmények, adakozások, meg ingyen csinálták. Úgyhogy nekem úgy tűnik, mintha azért csak lennének mögötte néhányan, akik
építik. Ha kommunikációs szempontból nézzük, akkor azért, amit például a Facebookon látunk, ott ugyan nem mutatkozik az, hogy ő fizetett hirdetéseket követ el, de azért egy erőteljes troll hadsereg képződik közötte, ami azt mutatja, mintha valamiféle koordináció zajlana már a háttérben, ez pedig, mint tudjuk, azért általában egy egyszerű magánszemély, aki egyik pillanatra a másikra kitalálja magát, hogy ő politikai szereplői állik, az nem lesz, viszont nem, én az antré részét még mindig nem értem a dolognak, illetve ezt az egész árulás effektust, hogy ezzel meddig lehet elmenni. Én egyébként azt gondolom, az adás remélem március 26-a előtt kerül ki a világba, de hogy március 26-a délben ez az ember vagy politikai halott lesz, vagy valami nagy dolgot villant, mert eddig ez nem jött el, és értem, hogy ezt a fokozás elvét, dolgoztam kereskedelmi televízióban, és a cliffhanger szó azért nagyon fontos, hogy majd a reklám után, de hogy még mindig nem jött semmi ki.
És milyen kommunikációs elemeket látsz az ő tevékenységében, ami mutat valamiféle képet, vagy kidolgozottságot? Tehát
a klisé...
Azért vissza is kérdezhetnék, amit mondtál, hogy akkor ez fel van építve, és emberek mondjuk segítenek neki a kommunikációban, és van egy íve a Magyar Péter kommunikációjának, vagy valamiféle teljesen légből kapott vagdalkozások tömkelege.
Én azt gondolom, hogy kettő között van valahol az arany középút. Szerintem biztos, hogy Gründolt, hiszen te is mondtad, hogy az, ami a március 15-i fellépése, ahol egyébként csak a születésnapját hamisítottam meg, mert egyébként 16-án született, de valamiért március 15-i ifjúnak vallja magát. Legalábbis a Wikipédián ezt olvastam, ha ezt nem maga írja, akkor valaki szerkeszte át. Szóval... biztos, hogy épít egy csapatot, viszont azt gondolom, amit nem hetek meg hónapokkal ezelőtt gondolta, hanem nagyjából tényleg az elmúlt egy-két hétben állt össze bármiféle csapat. És a beszéde, az, én azt gondolom, hogy valószínűleg ő egy jó dumás fiú amúgy is, meg hát azért láttuk őt már olyan közegben, ahol mi is megfordultunk korábban, tehát az mindenféleképpen egy ilyen társaság közepe, a klasszikus narcisztikus jellem összes vonása. Ugyanakkor még nem értem, a következő fejezetet nem látom ebben. Tehát megjelenek, szép fiú vagyok, mondok nagyokat, bemondom az all-in-t, de közben nem teszem ki az asztalra.
Mondod nagyokat? Hogyha ki kéne emelned azt, hogy...
Akkor
mi Magyar Péter, mi Magyar Péter főállítás? De ez kérdés most komolyan, tehát, hogy én megmondom őszintén, hogy elcsesztem másfél órát az első Partizán interjújára, és úgy hagytam abba, hogy kérem vissza a másfél órát.
Inkább mert... Bogyó és Babócát néztél volna.
Igen, mert
összefűzve?
Mert nem derült ki számomra igazából abból semmi, azon kívül, hogy olyan dolgokat mondott, amiket nem tudom, egy évtizede olvasok az összes ellenzéki
felületet. Akkor úgy mondom, hogy úgy mond nagyokat, és teljesen igazad van, és nagyon köszönöm, hogy belekérdeztél, hogy nagyon jól fest egy bizonyos, nagyon felületes politikai tájékozatlanságban kifejezetten úszó, egyébként nekem elsősorban belvárosi éttermiségnek, akik nagyjából gördülő sztrájkokat tartanak a különböző tüntetéseken, teljesen mindegy, hogy mi ellen tüntetünk, ha ez a kétfarkú kutyapárt, akkor hozzájuk csatlakozunk, bár ugye azért ügyesen pattintgatja le ezeket a szereplőket, tehát próbál ide is, meg oda is szólni. A nagyotmondás alatt azt értem, mint amikor mondjuk Rogán miniszter úrnak azt mondja, hogy akkor most tette le kerozinnal a magánrepülődet, és húzzál el valamilyen országba, ahol ugye nincs kiadatás, ami azért jó, mert annak ellenére, hogy egy jogász és egyébként Brüsszelben tájékozott úriember, valójában ugye nincs ilyen, hogy kiadatás, tehát ezek a hollywoodi filmek kliséi, amiket ő puffogtad. Tehát kicsit azt gondolom, hogy tényleg olyan, mint egy ilyen szórakoztató esti talkshow-nak a házigazdája, aki mond nagyokat, és aztán van egy jogi osztály, aki pedig rendezi mögötte a pereket. Mert hogy egyébként még a következő én ezt várom, ezeket a nagyotmondásokat, tehát hogy oké, rendben, ügyészségre valaki bemegy, aktákat rendez, iratokat semmisít meg, ami ugye ráadásul édesanyja elég közel áll a tűzhöz, és tulajdonképpen azt a hivatást, vagy azokat a hivataloknak a létjogosultságát, vagy legalábbis a hitelességét feszegeti. Ugye Erős Monikáról beszélünk, aki talán a
országos bírói
is, a elnöke is talán, tehát még azt sem lehet mondani, hogy idéző, csak egy bíróról beszélünk. Tehát olyan intézményeket próbál meg hitelteleníteni, amit hogyha nem mutat bizonyítékot, akkor tényleg minden rosszínat nélkül, de azt várom, hogy 26-án megfordul a dolog, és nem tanul ez belőle, hanem valami más, mert előbb-utóbb azért villantani kellene.
Tartalmilag egyébként most egy kicsit maradva ezeknél, hogy valójában mit is állít Magyar Péter, hogy tartalmilag van-e valami újdonság benne, vagy inkább arról van szó, hogy nincsen új tartalom ahhoz képest, amiket eddig hallottunk, hanem maga a figura, ami tömegformál, az újdonság. Tehát, mert mondjuk mondtad, hogy láttunk már árulókat, tehát láttuk a hatházit, meg ilyesmi, de hogy mégiscsak egy ilyen a NER legbelsőbb köreit ismerő ember, aki hirtelen lelkiismeret furdalástól vezérelve, vagy hirtelen, vagy hirtelen meglátta az igazságot. Rögzítem
a feleségem összes beszélgetését.
Egyébként ez egy másik kérdés. Nem akarok nagyon belemenni egyrészt a pszichológizálásba, másrészt a morális megítélésébe a dolognak. Nekem is kicsit furcsa volt ez, hogy akkor eddig próbáltam védeni, most már családomat nem tudom védeni, hagyjuk a fenébe, ez már nem érdekes.
Éppen ezért tönketeszem a gyermekeinket, mert hogy egyébként csak minden rossz indom.
Most már csak a hazámat védem meg, milyen kis célokat tűzök ki magam elé, és akkor a barátaimmal, meg a feleségemmel, gondolom, hogy erre célzott, hogy az ő velük rögzített beszélgetéseket fogja bevinni az ügyészségre. De hogy emiatt van valami újdonság benne? Mert mondjuk mondtad, nem tudom, hogy voltál-e kinn a rendezvényén, én nem voltam kint.
Nem, én akkor éppen Barcelonában voltam, onnan követtem az eseményeket.
Hogy a közönsége valószínűleg ugyanaz, mint az összes ilyen korábbi ellenzéki megmozdulás, de hogy mégis azt említetted, hogy próbál ugye a két véget, tehát hogy egy kicsit még fideszes is maradok, de kicsit már ellenzéki vagyok, történetet hozni. Hozzá igazából újat maga.
Én azt mondom, hogy egy válaszúton van, és ezzel remélem, hogy nem üzentem semmilyen egykori újságíró barátainknak. Egy dologban biztos újdonságot hoz, hogy pontosan azokat a sztereotípiákat valósítja meg ő külsőségben, amit néha rászoktak sütni a nevezzük meg NER lovagokra. Tehát ez a hegyesorú cipő, nagyon kigyúrva vagyok, nagyon trendi vagyok, felöltözésem tekintetében egy kisebb vagyok.
Rajtam vasalták meg az inget.
Igen, kisebb vagyont hordok magamon, ami egyébként nagyon szuper. Ez teljesen új, tehát eddig azért egy egészen más dolgot láttunk. Ez biztos, hogy bejöhet egy bizonyos közönségnek. Nekem ami nagyon fura, hogy vele is nagyon sok közös ismerősünk van, illetve azok is, akik lájkolják őt, olyanok kezdenek el a politikában megnyilván, és ebből a szempontból, kommunikációs szempontból ügyes húzás az ő színrelépése, akik eddig már apolitikusan azt mondták, hogy jó, rendben, nervilág van, én ebben el vagyok, nem foglalkozok a politikával, tehát meg tudod szólítani szerintem egy új közönséget, én ezt érzem, de ezt majd ti meg majd megméritek a század végben. Viszont megszólította őket, vagy pontosabban belekiáltott az étterbe, de amit te mondasz, hogy nem, nincs még üzenet, nincs tartalom, tehát az a tartalom, hogy én mindenkit itt holnap után leváltom a kormányt, egyébként megtörténne ez, utána másnap ő mit kezd? Mert egyelőre programot nem látunk, és egy politika az nem úgy épül meg egy párt, hogy holnap után én kitalálom magamat és felpattanok, vagy az nagyon rövid ideig szokott tartani, lásd mondjuk egy olaszországi kormányváltást, tehát lehet egy átmenetet vezényelni, de egyelőre tényleg semmi olyan tartalmián nincs. Ez egy dolog, az tényleg egy újdonság, hogy szerintem ő egy nerpubi, aki megérkezett a szíre, csak
és ez egy eladható, váltott. Az egy eladható termék, hogy neki tényleg tehát minden pórusából ezt az elit
szerintem ez egy ideig ez jól fest, mert ő a budai úri fiú, aki majd jól megmondja nekünk, de egyébként igen, tehát szerintem ha elhagyja a Budapest táblát, vagy a Momentumosok fogalmaztak annól a Korvin negyednél, hogy ilyen vidékre már messze jöttünk, vagy amikor kimentek a MTV elé tüntetni, hogy na, ilyen messze mi sose jártunk a várostól, hogy vidéken szerintem ő nem szólít meg senkit, meg nem tud akkorát durrani, tehát én most idéznék a Borkai ügyet idehoznám, ami ugye talán ennél azért sokkal kevésbé volt ilyen nagy ívű botrány, mint ami itt alakult, de ott is annyi történt a győri ismerőseimet, megkérdeztem 60 pluszos hölgyeket, hogy mit szólnak Borkai botrányához, és annyit tudtak mondani, hogy hát ez a Zsolti még mindig milyen szép fiú. Tehát, hogy abban a videóban nem azt hitték le, hogy ez egy idézőjelben, nőügyekben úszó a családját amilyen szempontból dehonestáló, hanem hogy még mindig széles válla van. Tehát, hogy ez a srác viszont meg tudja elszólítani a vidék lakosságát, akik azért a szója értelmében akár egész nap egy munkásruhában tesznek, vesznek a kertben, vagy éppenséggel szépen felöltözve a távolsági buszon befelezőt körülnek a munkahelyről, majd haza a saját lakházukba. Én nem nagyon érzem egyelőre azt, hogy...
Tehát azt mondod, hogy ez a mondjuk a fővárosi buboréknak...
Hát a belvárosi éttermisége, ahogy ezt mi szoktuk mondani, tehát annak ez tökéletesen jó, de hogy ez vidéken... Tehát én tényleg várnám a turnéját, hogy ez vidéken például üte.
Szerinted van-e megbicsaklás az ő kommunikáció stratégiájában? Arra gondolok, hogy amit ugye számomra érthetetlen módon ő kövezte ki ezt a sztorit, hogy csomó helyen elmondta, és én nem is értettem, hogy mire, aki nem lát bele, az nem ért, hogy mire gondolt, hogy majd őt mindenféle nőverőnek, meg egyébnek fogják titulálni, és hogy majd készül egy hamisított rendőri jelentés, és miről beszél ez az ember? És akkor ugye megérkezett ez a probléma, hogy hát van egy rendőri jelentés arról, hogy hát meglehetősen zajos körülmények között volt egy valóban a rendőrök vagy állami testőrök általi beavatkozás követelő esemény 2020 december 29-e valamikor ünnepek alatt, amikor ő gyakorlatilag nem akarta kiengedni a feleségét a lakásból. Nem akarok arra kitérni, hogy két különböző dolgot állít, mert először azt mondta, hogy ez a jelentés hamisított, majd utána azt mondta, hogy ez színjáték volt. Most vagy hamisított, vagy színjáték volt.
Tehát már itt is egy kicsit önmagával
ellentét. A jelentés a stimmel. És akkor azt mondta, hogy miért jelentés, miért nem jegyzőkönyv, ugye hát Varga Judit akkor igazságügyi miniszter volt, védett személy, tehát akkor nem jegyzőkönyv készül, ugye jelentés. De hogy nem lőtt ezzel szerinted öngolt, most csak a kommunikáció szempontjából, most az, hogy politikailag milyen, arra rátérhetünk utána.
Szerintem mindenképpen, mert, és pont ezt akarom mondani, hogy a belvárosi éttermiség körében ez lehet, hogy egyelőre nem jelent még akár egy szemöldök felhúzás sem, de egy vidéki, és bocsánat, nem vidékezek, tehát egy átlagos honpolgár, aki élhet Budapest belvárosában is, de nem az a klasszikus belvárosi éttermiség, az elnézés, de egy családon belüli erőszak bármilyen formában felmerül, és egyébként ezt kifelé élem meg, és én kiáltom ki a világgá, mert szerintem Varga Judit ezzel nem jött volna el, egyébként itt azért említsünk meg annyit a ex-miniszter asszony érdemében, hogy nagyon elegánsan jelezte, ugye egy kis filmmel.
És ugye akik nem tudják, hogy gyakorlatilag Varga Judit a lemondás óta egyáltalán nem szólalt meg, és amikor ez a sztori előkerült, akkor egy kis filmet tett ki, ami a
Balsai Móni gyakorlatilag, igen, ami egyébként a bántalmazásról, a verbális bántalmazásról, abuzációról szólt. És ugye ez, nekem pontosan ez adott egy mélyebb üzenetet, tehát én nagyon hálás vagyok ebben a szempontból Varga Juditnak, mert itt kibontódott egy olyan nácisztikus jellem, amitől kezdve én politikailag, ha valaki Magyar Pétert kitalálta, tehát nem ő saját maga döntött úgy, és egy kicsit majd térünk arra rá, hogy őt azért lehet, hogy kora gyermekkorától kezdve politikusnak nevelték, és nem akarok én sem pszichológusba átcsapni, de az való egy kommunikációs kérdés is, hogy honnan jössz, és mit akarsz elérni, mit akarsz képviselni, hogy gyakorlatilag ez a úri ember hiteltelenné vált abban a pillanatban, hogy kiderült róla, hogy ő valójában mit művel a családjával, és hogy ezt ő saját maga hozta nyilvánosságra, de úgy, hogy Dezső Andrást propagandistázta, ami lehet igaz, csak nem feltétlenül a ne propagandistájáról van szó, ugye mondjuk egy olyan újságról van szó, aki számos leleplező riportkönyvet írt már akár a NER történelméről is, vagy egyébként kifejezetten ugye belásta magát a budapesti éjszakába, tehát egy valóban nagyon jó tolló újságról van szó, most az, hogy a tollát mire használja, az egy másik ügy. Majd egyébként ugye mai sztori.
Vagy ki használja őt, meg a tollát valamire, igen, de gonosz megjegyzés, igen.
Meg ugye ráadásul itt arról volt szó, hogy Dezső András, amennyire én utána olvastam ennek a Klubrádiónak adott is ugye erre egy interjút, hogy ő félig kész volt ez a anyag, amit ő éppen a nyomozat kellős közepén volt, és azzal, hogy Magyar Péter belekiáltott az étterbe ezzel, már elnézést, de elcsiszta a lényegét a dolognak, mert valóban sokkal mélyebbre ment volna, és egyébként szándéka lett volna Dezső Andrásnak megszólítani Varga Juditot is, ami nem hiszem, hogy sikerült volna, bár egyébként én nagyon vártam, hogy ő is megszólaljon végre ebben az ügyben. De gyakorlatilag elkezdett belerúgni abba az oldalba, ami őt tolta, majd ugye mai történet egyébként, hogy Hont Andrást is dehonesztálta, mondván, hogy ugye tett egy olyan kijelentést Magyar Péter, hogy az édesanyja segítette a március 15-i tüntetésben, amit ő rögtön kárenyített, hogy hát úgy segített, mint ahogy minden anyuka szokta segíteni a fiát, hogy buzdította meg, hogy kicsit megigazítom neked a
szemöldöködet. Tehát meggondolatlanul nyilatkozik.
Gyakorlatilag az egész családját belerántja. Tehát, hogy és ezzel belekeveredtem nagyon a gondolatomban, de végre eszembe jutott, hogy mit akartam mondani, hogy egy politikusnak bármilyen szempontból is, de a saját közönségének, vagy a saját szavazóbázisának példaképnek kell lenni. Magyar Péter tud példakép lenni, és ez bármilyen közszereplőre is igaz. Tehát azt gondolom, hogy ha hasonló dolog derül neki egy televíziós műsorvezetőről, akkor azt egy felelős szerkesztő hetekre, évekre, hónapokra száműzi a képernyőről, maximum háttérmunkára, vagy nem tudom, elküldi terepmunkára, és majd 5 év múlva előjött egy ugandai nagyriporttal, de hogy ez mi? Tehát, hogy és hol lehet ennek a vége? Tehát, hogy én azokat az embereket nem értem, és ezúton szeretném őket megszólítani, és írjanak kommenteket, hogy mit szerettek benne? Tehát, hogy mi, ami szerethető, és mit üzen nekünk? Mert ehhez képest még Hatházi Ákos is egy cuki állatorvos, aki mindenféle ügyeket oké, hogy megsértődött.
Meg bolond.
Igen, meg bolond, de hogy legalább úgy feltár dolgokat, amik aztán persze kiderül, hogy maga ellen forduló fegyver lesz, meg egyébként meg sok mindenben, sőt a legtöbb dologban nincsen igaza. De hogy igen, tehát hogy nincs tartalom, de van egy nagyon szépen felépített mász, tehát nekem olyan, mint egy ilyen kereskedelmi televíziós sorozat karakter, hogy valójában nagyon szép az ember, tehát mint a, hogy szokták ezt mondani, a scripted reality, tehát ez a kreált valóság, ahol tudjuk, hogy azok valóságsor hősök, de úgy tesznek, mintha egy szerepben lennének, és ez a srác is tulajdonképpen civil, csak valamiért most ő megpróbálja eljátszani a következő miniszterelnököt.
De az a kérdés, hogy a kommunikáció el tud-e valóban válni a valóságtól? Ugye ez a kérdés, ez felmerült már az egyik volt miniszterelnökünkkel kapcsolatban is, hogy lehet-e úgy kommunikálni, hogy egyáltalán nem a valóságról beszélünk, és arra gondolok, hogy ugye amikor Magyar Péter elkezdte fölépíteni a gyakorlatilag a saját karakterét, akkor a NERT belülről ismerő igazmondó juhász, vagy a megtért ember Szent Pál, vagy nem tudom, hogy milyen figurát szeretett.
Tehát a damaszkuszi útról lefordul.
Így van, aki közben minden eszközzel védi a feleségét, sőt, hát azért lépett elő, mert hát az ő volt feleségét igazságtalanság érte.
Egyszer csak megtalálta a hangfelvételeket.
Igen,
tehát ez mi?
És közben pontról pontra haladva ennek a karakternek az elemeit teszi tönkre. Uh-huh. Tehát az, hogy hát inkább az derül ki róla, hogy és ezért kérdés, hogy a kommunikáció mennyire képes eltakarni a valóságon, hogy valójában a kegyelmi ügy az egy apropó volt neki arra, hogy ő végre ezt elkezdhesse, tehát hogy végre tetszelekhessen, végre róla szóljanak a dolgok, tehát kicsit van benne egy ilyen, tehát ez a narcisztikus, ez valószínűleg stimmel, most anélkül pszichologizálnánk, de valóban nekem
hát ez, amit most a bulvárban
náciztunk. Így van, hogy az jön le róla, hogy most végre akkor róla szólhatnak a dolgok, és bármi történik, ő ezért mindent hajlandó beáldozni, elsősorban a családját. Mm.
Igen.
Meg a volt feleség.
Igen. És ezzel pont, hogy azt a szerepkört, a jó fiú szerepkört, a kiugrót, hozzáteszem, szerintem kiugorni valahonnan úgy lehet, hogy te egyébként ott amúgy se voltál esetleg egy nagyon befogadott, lehet, hogy megtettél volna mindent azért, hogy befogadjanak, és ha ez nem tett meg, akkor idézőjelben nem azt mondja, hogy ez egy egészséges bosszú szellem, de kevésbé narcisztikus, de hát azért ő ennek a idézőjelben rendszernek minden előnyét élvezte, és akkor tényleg bontsuk ki, hogy nem, tényleg nem bántva a családot, nem belemenve azokat a politikai kérdéseket, amit ő is feszegetett, de egyrésztről azért egy nagyon jó kommunikátor familiába érkezett, hiszen ott van ugye Erős Pál, aki a tévéjogászaként, és szándékosan a tévéügyvédje, mert ezt ugye Jussz László elvitte ezt a remek szerepkört.
Moszkvába
aztán én Moszkvá, igen, és aztán ugye ő is szerepelt, vagy próbált Erős Pár lenni a 2000-es évek első évtizedében, de hogy azért egy olyan családban született, ahol nagy valószínűséggel a kicsi Petikét, ahogy ő is szokta, ugye ki is teszi ezeket a érzékenyítő képeket a nagypapával, meg a nagymamával, meg anyukával, meg mindenkivel, a kicsi Petikét térdre ültetve ezek az emberek egészen biztosan arról beszéltek, hogy Peti, majd te is egyszer a legfelsőbb bíróság egyik bírója leszel, esetleg miniszter leszel, és aztán egyszer csak megérkezünk a 2000-es évekbe, találkozik élete szerelmével, majd ezt is megkérdőjelezhetjük egyáltalán azért, mert én azt gondolom, hogy ha én 15-20 évig bárkivel együtt élek, bármilyen csúnyán is szakítsak, egyrészt azt megpróbálom magánügyét tartani, és itt egy nagyon jó, amit felvetett, hogy a magánélet ugyan nem tud teljesen elválni a politikai szerepkörtől, de ezt a részét szerintem nagyon-nagyon durva dolog bedobálni. Na és visszatérve erre, hogy gyakorlatilag megtalálkozott Varga Judittal, aki pillanatok alatt megvalósította tulajdonképpen azt a karriert, amit valószínűleg ő álmodott magának. Ha ő valóban narcisztikus, és hagyjuk abba a pszichológizálást, akkor ez azért egy súlyos torzulást okozhatott az ő személyiségében, ami egy olyan elnyomott dühöt hozhatott, tehát hogy ő szerintem...
Érződik a sértettség a kommunikációjából?
Szerintem igen. Uh-huh. Tehát, és eleve én azt gondolom, hogy politikát sértettségből nem lehet csinálni, elszántságból, hogy én bebizonyítsam, hogy ezt lehet jobban csinálni. Tehát szerintem a politikát azért kell csinálni, vagy politikával foglalkozni, mert te valamit másképpen jobban akarsz csinálni. Ő egyelőre semmi más nem mond, mint hogy ezek nem jók. De nem mondja azt, illetve ugye a beszédében azért próbált mindenre is rátérni, de így csipegetett innen-onnan, amonnan különböző pontokat, kicsit olyan, mint a Karácsony 136 pontja, hogy majd 12 sem fog vele megvalósulni, és az is csak úgy, hogy mert befejezte Tarlós munkáját. Tehát, hogy én még mindig azt mondom, hogy egy politikus nem lehet, tehát a család az egy szent történet, én azt gondolom, még ott valamennyire a másik oldalon, és ha náluk a család egészen mást is jelent, azonos nemű párt, bármit, de az, hogy ezt a szentséget gyakorlatilag fölvidd és feláldozd azért, hogy te előre tudjál menni, és újabb sztorikat tudjál tenni, tehát én tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog csökkenni, és kifejezetten figyelem a követőbázisban a like mennyiség, és azt veszem észre, hogy egyébként fárad a közönsége, és ez egy nagyon hamarai fáradtság, tehát az első időszakban 100-200 ezres interakciószámokat is láttunk a kommentjei vagy a posztjai alatt, nagyon sok kommentet is láttunk, és most már mintha kevesebb lenne a lájkoló, és több a dühös fej.
Agresszió érezhető az ő megnyilvánulásaiban? Én egy ilyen, a más, tehát a tüntetése utáni partizán interjúban éreztem azt, hogy ingerülten reagál a Gulyás kérdéseire.
Szerintem az, hogy Dezső Andrással szemben, amit tett a posztolás, az önmagában egy agresszió. Tehát először is én ezt megvárom. Először is én nem, tehát olyan, mintha előre menekülne már most valami elől, ha ezt kommunikációban nézzük, de szerintem az, hogy saját magamról leplezek le dolgokat, ráadásul olyan dolgokat, amit te mondtál, hogy majd ez hamis lesz, és közben valójában nem hamis, csak azt próbálta megkérdőjelezni, hogy ez valaha ki kellett volna, hogy derüljön meg számára, hogy ez egy titkosított iratnak kéne lenni, ami soha sehova ne kerüljön ki, akkor miről beszélünk? Tehát, hogy szerintem az egész fellépés azért egy eléggé passzív-agresszív úriembert sejtett.
Ha vannak rossz indulatú feltételezéseink, és úgy gondoljuk, hogy noha van egy adott ember, tehát ennek nyilván vannak egy korlátai, van egy korlátja annak, hogy milyen karaktert lehet neki építeni, de tegyük fel, hogy vannak olyan erők, akik ilyen karaktereket építenek. Van-e nemzetközi példa vagy hasonlóság, nem bármilyen másik politikai szereplő és Magyar Péter között? Tehát látsz-e olyan figurát a nemzetközi politikában, aki... mondhatom, a magyarról is beszéltünk, tehát hogy volt-e már az ellenzéki oldalon a hasonló...
Magyar jutott eszembe elsőre, és egyébként egy olcsó viccel élve az MP és az MZP monogramokkal nehéz a magyar piacon érvényesülni. Ugye Megyesi Péter és Márki-Zay Péter, és én Márki-Zay Péterre tudok sok esetben asszociálni, amikor ezt a figurát látom, mert hogy azért Márki-Zay Péter is egy porszívó ügynökből egyszer csak előjött, és akkor maradjunk az ügynököknél, tehát hogy kikészíthette föl ezt a embert, mondom, ezek innentől kezdve feltételezések, és itt a média szakembert is húzzuk, és az író szeretne előre jönni, tehát innentől kezdve KT-zel a nagy beszél. Tehát, hogy ez egy klasszikus hárombetűs ügynöki munka, hogy ezt az embert leültet. És lehet, hogy nem kell sokat dolgozni rajta, tehát lehet, hogy kétszer hívták el egy kávézóba, és elkezdte egy besély. És az is lehet, hogy ez nem ma kezdődött. Tehát azért 2020-21-ben arról volt szó, hogy lehet, hogy ők nagyon hangosan fognak elválni Judittól, ami azért biztos, hogy tönkre tehetett volna, vagy legalábbis a politikai szereplésébe biztosan egy szégyenfoltot is okozhatott volna, vagy legalábbis elvihetett volna a fókuszt a lényegi dolgokról. Arról valakik lebeszélték, hogy ne így történjen, de az is lehet, hogy másokkal is beszélt e tekintetben, az irányban meg úgy tudjuk, hogy magánéletileg tényleg próbálták is rendezni, tehát hogy ez nem csak a rendezőknek volt a tevékenysége, de hát simán lehet kimondva a CIA-val is elbeszélgethetett ez az ember valahol, vagy valaki, akinek ehhez köze van, mert ez egy klasszikus ügynök munka. Tehát, hogy szépen találjunk ilyen figurákat, építsük fel, durancsuk őt bele a semmiből a világba, adjunk neki akár technikát, vagy legalábbis...
Más országokban látsz erre példát, ahol ez...
Hát, hogyha Ukrajná felé tesszük, és hogyha megpróbálunk a szépfiúságból hasonlóságot hozni, akkor ugye Zelenszky egy színészből lett figura, vagy sok esetben mi annó a troll műsorban, utánatok érkezve, folyamatosan arra beszéltük, hogy lehet, hogy még mindig egy valóságos szerepben van, lehet, hogy nem is tudja, hogy ami történik körülötte, az nem egy háborús dramedi, és elnézést a rossz poénért, hanem maga a rögvalóság. De akár, hogyha megnézzük Lengyelországot, elmegyünk akár Szlovákia felé, ott is azért fordultak elő ilyen figurák, meg hát akár, hogyha elmegyünk, egész nem kell messzire menni, Olaszország, Cinque Stelle, ami egy viccpárból lett, és adott polgármestert ugye Rági személyében Rómának, ami aztán a szemét befulladt az örökváros ennek köszönhetően, tehát hogy vannak ilyen jellegű mozgások, és ugye egyébként ez még a legpiszkosabb meló ugyan, de legalább még a legtisztességesebb, mert nem majdant próbálnak intézni, de azért vannak utalások már Magyar Péter kiszólásaiból is, hogy akár elmegy a forradalmi hangulatig is, ugye a talpra magyar azért az egy erős üzengetés volt. Tehát, hogy tényleg én ugye beszélgetésre említettem, hogy Balszánban voltunk, akkor ugye a nejemmel így összesúgtam, nagyon kíváncsi vagyok, de egyébként csalódott vagyok. Tehát, hogy én azt hittem, hogy megint lesz legalább egy ilyen kis oktogonon, nem tudom, tűzgyújtás este, de úgy nagyon hamar mindenki hazament, pedig jó idő is volt, hogy, tehát, hogy nem érzem egyelőre azt a forradalmi hévet, amit ő magának próbált volna.
Egy rövid közbeszúrás, mert ez az ügynök dologra szerintem, amikor azt mondja valaki, hogy CIA meg ügynökök, akkor mindenki arra gondol, hogy ez egy
James nagyon Bondra.
Igen, tehát arra gondol, hogy egyszer csak kap az illető egy telefont, hogy üljünk le, és akkor egy ilyen füstös szobába, tudod, úgy bevilágítva, hogy az illető arcát nem is látod, itt szívja a szivart, és akkor lenne magának egy feladatunk, és ez lenne, és ennyi pénzt adunk. De ez nem így történt.
Ez nem így néz ki.
Tehát a majd egyszer, hogyha emlékirataimban megírom, mert én kvázi ilyen tanúja voltam egy ilyen ügynöki beszervezésnek. Nem voltam ott a beszervezésen, de láttam a folyamatot. És valójában, ha van egy olyan hiú ember, mint alapanyag, aki vágyik arra, hogy kellő feltűnést keltsen, és akkor néha elbeszélgetnek vele. Te erre többre vagy képes? Te képes lennél itt megmozgatni ezt a dolgot? Figyelj, te nagyon tehetséges vagy, adnánk neked egy lehetőséget. Itt van egy ösztöndíj. Tehát, hogy nem olyan nagy, nagy dolgok ezek, meg nem olyan misztikus dolgok ezek.
És egyébként ez kommunikáció.
Így van, meggyőzöm, hatok a hiúságára, és onnantól kezdve már egy csomó ilyen figura klasszikus módon ugye nem tudja, de teszi.
És nem tudjuk, amikor szervezték be? Tehát lehet, hogy
de nincsen amikor... ennek konkrét időpontja.
Vagy az persze szervezték, tehát hogy 2005-ben, vagy nem tudom mikor tanult Hamburgban, lehet, hogy ott volt egy tanára, akivel azóta is tartja a kapcsolatot, aki pedig tartja valakikkel a kapcsolatot, aki egyébként oda telefonált.
De ez nem egy bűn, emberek beszélgetnek.
Rájött Facebookon, hogy figyelj, Peti,
emberek beszélgetnek.
Igen, igen. Igen. Most mi, ez a valóság sok környékén szokták ezt villanővérnek hívni, ami arról szól, hogy bemész a titok szobába, és ott ugye elméletileg csak magadnak a kamerába elmondod, meg még 1 millió nézőnek, hogy te nagyon utálod Alekoszt, és a hang, aki ugye sosem megy be, hiszen nem léphet be, az pontosan ilyen orientációkat ad, hogy te Szandika, te erős vagy, te ki tudod hívni Alekoszt, és én azt gondolom, hogy ilyen hanggal ő találkozott, hogy ez csak egy belső hangja, és akkor itt már nácizmus mellett behozunk egy másik fogalmat, vagy egy valódi hang, én azt gondolom, hogy ez egy valódi hangnak kell lenni, és igen, a CIA ügynökség az nem azt jelenti, hogy egy érre vasalt öltönyben egy mopszkutyával, villantós akármivel érkezik valaki, hanem egyébként az lehet egy civil ember, aki nem tudom, középvezető egy vállalatnál, vagy éppen tanár. És ugye azért hoztam az egyetemi világot, mert ugye a magyar egyetemek világában ez nem jellemző, de a nemzetközi egyetemeknél kifejezetten keresik azokat a tehetségesnek látszó, de azért látszólag elesett fiatalokat, akiket úgy egyszer csak hirtelen felkarolnak, és lehet, hogy ott abban a pillanatban még nem is akarnak semmit, majd 20 év múlva te leszel annak a lányvállalatnak a vezetője, ahol néha majd az én kormányom kérni fog valamit tőled, és ez egy munka, egy valódi világhatalom így dolgozik.
Mennyire, pont 26-a előtt vagyunk, úgyhogy ez izgalmas lesz. Szerinted mennyire jelent... Mekkora kárt tud okozni ez a fickó mondjuk a mostani kormánynak ténylegesen?
Hát én azt gondolom, hogy amitől én nagyon félek, vagy hát pontosan a személyét féltem, mert Varga Juditot nagyon sajnálom. Egyébként Novák Katalin is nagyon sajnálom.
Hozzáteszem, hogy én ezt mindenhol el szoktam mondani, hogy a, szerintem valóban a legigazságtalanabb kényszer az volt, hogy Varga Juditnak le kellett mondani.
Igen.
Tehát az hogyha jók az információink, akkor ő ugye valójában először alá se
érte. Vagy sárgával visszaküldte, vagy nem tudom.
Visszaküldte, igen, valami igen. Ilyesmi, és hogy még az is lehet, hogy meg is vezették. Vagy, szóval valami volt, ami...
Vagy voltak telefonok vagy valakiktől, igen, hogy akkor ezt szerintük vele kéne. Nyilván élhetett volna jogával, mint hogy a Dávid Ibolya 20 évvel ezelőtt.
Egyébként az a vicc, hogy ez az egyetlen oka, hogy a Varga Juditnak le kellett mondani.
Igen.
Az, hogy egyetlen egyszer Dávid Ibolya...
Igen, volt egy olyan precedens, amivel gyakorlatilag...
Precedens, mert hogyha az nem lett volna, akkor egyébként nem kellett volna mondani. Mindegy, bocsánat.
Szóval, hogy ugye... Magyar Péter és Gulyás Gergely barátsága az korábbról ismert volt. Uh-huh. És gondolom, hogy ez a nexus, nem tudom, hogy most megszakadt-e, nyilván valószínűleg igen, mert Gulyás Gergőt ismerve, aki szerintem a magyar kormánynak talán a egyik legfelkészültebb, de talán a legfelkészültebb, legalábbis politikából mindenféleképpen a legfelkészültebb ember, és szerintem teljes mértékig egy olyan ember, aki fedhetetlen és semmilyen olyan dologgal nem tudnád előhozni. Ha bármilyen olyan beszélgetés lehetett, mi is ültünk már olyan konferenciákon, ahol 82. sör után esetleg lehet, hogy olyan mondatot említettünk, amit másnap józanul nem feltétlenül gondolunk komolyan, de tudtuk, bíztunk abban, hogy akikkel ott vagyunk, ezek nem fognak ellenem kijátszani, hiszen tisztában vannak vele, hogy én most csak részegen hőzöngök, hőböngök. Hogyha bármilyen ilyen felvétele van ennek az embernek, és ezt ő tényleg gyakorlatilag nyilvánosságra fogja hozni, akkor egyrészt szerintem utolsó szemét láda, és akkor ezért vállom a jogi felelősséget, hogy pereljen be ez az úriember, mert hogy a barátját teszi tönkre vele. Másrésztről egy nagyon-nagyon tehetséges embert veszíthetünk ezáltal el, hiszen őt ismerve egészen biztos vagyok benne, hogy Varga Juditi magasságokba fog emelkedni erkölcsileg, és tesz olyan lépést, amit ezután is üzenek, hogy ne tedd meg el. Tehát, hogy sokat üzengetek. Tehát, hogy ettől félek, hogy meg, és nem azért, mert bármi olyat mond, hogy ő tudta, eltagadta, sladügy, nem tudom, ő volt a kiiratokat rendezett, nem fog ilyet mondani, csak nem tudom, az egy felvétet, és az, hogy biztos bejárnak ezek a legfelsőbb bíróság. Tehát ennyi körülbelül, amit én el tudok képzelni. Miközben meg tudjuk, hogy ennek semmilyen valóságtartalma nem lesz, amit ott hallani fogunk, de ezt ő fel fogja tudni, vagy fel akarja használni arra, hiszen ha a gyermekei édesanyját gyakorlatilag most már nagy nyilvánosság előtt citálja a különböző ügyekkel, és tényleg ott vannak a gyerekek, tehát hogy nem gondol arra, hogy ezek a gyerekek hová sérülhetnek, vagy ha már pszichológia, bocsánat, mégiscsak el kell menni ebbe az irányba, én belásnék ennek az embernek az élettörténetébe, hogy vajon neki volt-e ilyen törés az életében, mert nagyon tűnik, mintha valami családi tragédiát, és nem akarok orvos Tóth Noémi magasságokba vagy mélységekbe süllyedni, hogy mit örökölt a sorsában, de hogy itt valami nagyon nagy baj van, és nagyon óvom attól Magyarországot, hogy az ember bármilyen politikai szerepkört vállaljon.
Mi okozhatja a vesztét Magyar Péternek?
Hát például 26-án, ha délben nem fog kiállni a nagy közönség elé, hogy leadta a nagy bizonyítékait, amiről ugye beszél, akkor számomra legalábbis teljesen hiteltelenné válik. Tehát én már tegnap is pont repültem az alatt az időszak alatt, míg őt kihallgatták, vagy ez egyébként nem kihallgatás, tehát itt is ugye a tanúként való meghallgatás az nem kihallgatás, mert ez jogász emberként azért fogalmazhatna pontosabban is. Tök izgalommal ez volt az első dolog, tehát mondtam nejemnek, hogy nem baj, inkább fizetünk még egy nap parkolást, de én ezt el fogom olvasni, és hogy ez a, ja, hát most mégsem osztom magammal a bizonyítékokat. Tehát tényleg olyan, mint egy ilyen rossz Dallas, és esetleg nem tudom, ilyen fordulatot várok, hogy egyszer csak megint megjelenik Bobby tusolva, mert vissza kell írni őt a szerepkörbe, és majd előhoz korábbi sztorikat. Szóval lehet, hogy gyakorlatilag két napot fog élni a videónk, és onnantól kezdve Magyar Péter nincs. Ez lehet a politikai halála, meg hát ha Varga Judit megszólal és elmeséli, hogy mi történt, akkor azért, ha valóban kiderülnek azok a dolgok, amik történtek, és ismerve Varga Juditot biztos vagyok benne, úgy fog előállni ezzel a dolog, hogy azt mondja, hogy természetesen ő is valahol hibás ebben, hiszen minden dologhoz két fél kell. Akkor én abban is azért kíváncsi vagyok, hogy tud ebben hitelt adni, hiszen ha egy politikai erőt nézünk, vagy kommunikációs szempontból nézünk egy embert, és akár legyen ő egy tévésztár, vagy egy színész, vagy bármilyen ember, akit megpróbálunk felépíteni, ott valamilyen értékeket kell hozni. De egyelőre én nem látom Magyar Péter értékeit, sőt, igazándiból értékrendi válságot látok, mert nem rugok bele abba a közegbe, ahonnan jövök, legalábbis így látványosan ennyire álló módon.
Igen, és úgy vagyok, hogy csendben is el lehet vonulni, hogyha már nagyon igen, nem tetszik a dolog.
Igen, tehát vagy szabad lehetőség van, tehát például fel lehet tankolni a magárepülőgépet, és el lehet repülni olyan országban, ahol van kiadatás, mert senki nem fog utánad menni, Peti. Illetőleg a családot nem rángatom be, és a barátaimat nem rángatom be. Tehát tulajdonképpen mindent, amit ő elmondja magára, hogy ő egy gyakorló keresztény ember, kicsit rosszul is idézi azért a különböző bibliai idézeteket, erre hivatkozik, miközben minden olyan dolgot, amit egy erkölcsös keresztény ember úgy gondolja, hogy szent és sértetetlen, abba ő már belerugott. Innentől kezdve nem tudom, hogy tud ő politikai hitelességgel állni, illetve hogy fog dolgozni. Tehát, hogy nem megbántva, de amit megpróbáltam végigkövetni a karrierjét, abban azért olyan kőkemény, nagyon-nagyon durva munkák, amikből aztán láttuk, hogy ott egy életmű kibontakozik, addig az nem látszódott. Az, hogy valaki Magyarország miniszterelnöke legyen, vagy egy olyan párt vezetője, ami miniszterelnököt ad Magyarországnak, az egy kőkemény munka. És amit te mondta, én Orbán Viktor esetében nem érzem azt, hogy elválna a magánember Orbán Viktor sokban attól a szereplőtől, és nekem hiteles Orbán Viktor magánemberi megnyilvánulása, mert ugyanazt csinálja, mint amit egyébként meg politikusként mond. Ő meg, mintha nem ez történne.
Uh-huh. Tapad hozzá az áruló jelző?
Szerintem igen.
Tehát, most, amit elmondtál, az mert nem csak az, hogy a politikai közösség, ez ugye gyakori a Fidesz kommunikációjában, hogy akik így kiugranak, azokat ugye árulónak szokták minősíteni, de hát itt arról is van szó, hogy a családja, a barátai.
Ezért mondom, hogy tehát, hogy egy keresztény erkölcsi szempontból nézzük, vagy egy átlagos, normális erkölcsel rendelkező embert, ebben még csak kereszténységet sem kell belehozni, akkor amit ő megtesz, az a nettó árulás. Tehát a családomat, a feleségemet, a gyermekeim, édesanyját, akivel elméletileg azt állítjuk, hogy harmonikusan neveljük, kettesben, mármint úgy, hogy felváltva a gyermekeiket, akkor így hogy tudnak innentől kezdve egymás szemébe nézni? Hogy tud a gyerekei szemébe nézni, hogy most én édesanyádról egy hangfelvételt fogok nyilvánosságra hozni? Milyen bizonyítékot, vagy milyen életmintát nyújt ezeknek a gyerekeknek? És egy politikus valahol egy példakép, szerintem, de javíts ki.
De az attól függ, igen.
Okay, de most
igen, de valójában igen.
A saját követőinek igen, hiszen még a nevében is ott
van. Az egy személyes műfaj, ugye a politika, ezért muszáj, hogy
innentől igen. kezdve, hogyha őt kommunikációban nézzük, akkor tényleg megvalósít minden olyat, amitől megköszönnének kommunikációs szakemberek neki, hogy most akkor picit tényleg vonulj hátrébb.
Ez lenne a kommunikációs tanácsod neki?
Hogy... Nekem biztosan. Tehát, hogy hagyd abba, Peti, mert ez gáz. Tehát...
Tehát nem látsz, csak kizárólag kommunikációs, tegyük félre a normatív dolgokat, tudom, az nehéz egy ilyen helyzetben, de hogy kommunikációsan látsz kommunikációs szempontból kiutat abból, ahol ő bekormányozta magát?
Hát, hogyha mondjuk összehozna Varga Judittal egy közös valamit, és mondjuk, nehogy Isten, Varga Judit kiáll mellette, de nem hiszem, hogy ez megtörténne, vagy bármi, tehát nem tudom, Gulyás Gergő kiállna mellette, akkor...
De akkor külső szereplőre van szüksége ahhoz,
igen, hogy tehát szerintem ő saját maga ebből már nem tudja kikormányozni magát, és ha bárki mellé kerül, és nem abból az oldalról, amit most szerintem elárult, tehát mellé áll, nem tudom, bár ugye a Gyurcsány család is támadja, és ugye erre büszke is, hogy hát ha engem a Gyurcsány is támad, meg az Orbánék is támadnak, akkor én vagyok a világ közepe. Tehát bármilyen politikai szereplő mellé állna, egyébként erre, bocsánat, hogy vendégként kérdezek, de hogy tényleg kíváncsi lennék, hogy neki egyébként milyen politikai lehetőségei vannak, kihez tud odaoldalogni, mert hogy azért tényleg a politika csinálás az nem úgy működik. Tehát ő bemondott egy olyan all-in-t, amivel kis tudása azt várom, hogy áprilisban vagy májusban rendkívüli választások lesznek, mármint ha neki hiszek, és őt lájkolom és kedvelem. Egyébként ma délután fog találkozni ismerősöm, aki lelkesen lájkolja, meg fogom tőle kérdezni, hogy mit válsz? Tehát, hogy segíts nekem, mert... Hogy...
Igen, mert a... Szóval a... kommunikációs vagy influencer jelenség ugye eltakarja azt ideig óráig, hogy nem erről szól a politika. Tehát, hogy szervezetépítésről van szó, támogatás szerzés, nagyon sok terepmunkáról, nem nagy csinadratta, nem nagy bimbum, csimbum, nem tudom, tüntetés akármi, nem nagy panelek, hanem apró munka, mindennapos favágó munka.
Hát dohtudóra, hogy ezt mondják, ajtóra.
Ez egy nagyon nehéz, rengeteg embert, erőforrást követel, rengeteg szervező munkát, tehát nem, valóban ez nem, én is eléggé szkeptikus vagyok az ilyen nagy berobbanásokkal kapcsolatban. De ugyanakkor kérdés, hogy ő mit gondol erről, tehát most ugye azt mondta, hogy a választáson ő nem fog tudni elindulni, legalábbis saját pártam, ezt ugye már...
Igen.
Azt akkor már az léteznie kellett volna, tehát hogy még az lehet, hogy egy használt piacon vesz magának egy pártot. Tehát.
Vannak ilyenek párbeszéd és társai, tehát hogy ez egyszemélyes párt.
Az már meg van vásárolva szerintem, de...
Hát a másik része, ugye, amit igen, tehát bemondta, egy kiútja van még, csinálja ezt tovább, és valóban egy ilyen politikai influencerré silányul, vagy nem tudom, átminősül, és remek szponzori pénzekből el lehet éldegélni ezzel, mert tényleg épített egy követő bázist, tényleg jól néz ki a fiú, tehát irigylem, nem tudom, hova jár edzeni, de szeretném azt a személyedzőt én is magamnak, tehát hogy valóban, hogy meg egyébként, hogy ráér ilyen dolgokra, vagy legalábbis ennyire rá tud érni, tehát egy figura, de mondjuk ő nekem az a klasszikus figura, és bocsánat, hogy ezt mondom, hogy ebben semmi agresszió nincsen, de aki úgy irritálja szerintem az átlag embert. Mm-hmm. Tehát, hogy de lehet, hogy nem így van, de tehát, hogy nem szerethető figura. Mm-hmm.
Tehát valójában az, amit ő el akar adni magáról, az valószínűleg nem fog sikerülni.
Nekem, tehát ez az érevasaltság, ez a kigyúrtság, ahogy mondtam, ez a kisebb vagyont hordok magamon, ez szerintem egy átlagos embert, ez egy idő után idegesíti. Tehát, hogy ha megnézzük a legnagyobb közszereplőket, akik léteznek, azok általában a természetességgel, a hétköznapisággal, azzal, hogy bevegyül egy tömegben, akkor nem tűnik ki. Ő minden szempontból ki akar tűnni a tömegből, és valószínűleg ez a fajta viszketegség az, ami most ehhez vezetett. Az biztos, hogy politikai szempontból és kommunikációs szempontból egy fejezete lesz a magyar történelmünknek, még ha lehet, hogy csak egy féloldalas vagy egy széljegyzetes is, de egy érdekes figura, de nem látom a kifutását. Én kis tudása azt gondolom, hogy ennyi volt.
Kicsit visszatérnék arra, amit az elején mondtál, hogy ugye a fideszesekhez is akar kicsit beszélni, meg az ellenzékekhez, mindenhez is. Ez kommunikációsan egyébként lehetséges?
Szerintem nem. Szerintem nem. Tehát ez most olyan, mintha vezetnéd a Fradi újságot, zöld sasok, vagy nem tudom mi a Fradi újságnak a neve, és utána egyébként meg állandóan az Újpest legendáival készítenél interjút, vagy próbálnál ezeket is belecsempészni. Tehát egyrésztről az a fajta nagy gyűjtő párt, mint ami a Fidesz, abból nagyon kevés van, és az is azért úgy alakult, hogy számos kicsi párt ebben valamilyen mértékben beleolvadt, vagy legalábbis pártszövetségben jelenleg is ott van, és ezért tud annyiféle embert megszólítani egy közösség, illetve valamiféle érdekalapon, de az, hogy én most csemegézek a Gyurcsány programjából, a Karácsony programjából, az Orbán programjáról, a nem tudom, akárkinek a programjából, MZP programjából, ettől még szerintem, és az emberek nem programokra szavaznak szerintem, tehát nagyon kevés, de megint csak félve beszélek itt politológussal szembeülve, hogy gyakorlatilag nem hiszem, hogy az átlag választópolgár úgy menne elszavazni, ami persze egy nagyon szomorú dolog, hogy nem így gyakoroljuk a választójunkat, hogy elolvassuk a kormányprogramokat, mind a 160 meg 200 oldalt, hanem szimpátia alapján megyünk, és hogy ő szerintem tömeg...
Hát meg hogy tudjuk, hogy mit képvisel egy ügyben.
Így van. Igen.
Az a kérdés, hogy van-e koherencia abban? Ha egyszerre mindent is akarok mondani, akkor marad-e koherencia
dolog? Úgy gondolja, hogy egyébként például a család támogatás az egy nagyon fontos dolog, ezt tovább kell vinnünk, ezt egy elvált pasiként, akiről kiderül, hogy az is lehet, hogy minimálisan, verbálisan, mert azért Varga Judit üzenete még mindenkinek ajánlom azt a 3 perces videót, amit Balsai Móniék rögzítettek, vagy Balsai Móni főszereplésével rögzítettek, az egy nagyon erős üzenet, hogy ez ember ez éveken át vegzálhatta a feleségét és a nejét. Mondom, ezt üzeni nekem nem biztos, hogy igaz a dolog. Akkor innentől kezdve ő nem egy hiteles személy szerintem számomra, illetve nem tud hitelesen családpolitikáról beszélgetni, hiszen tehát ne legyen a családokért felelős miniszter, bár mondjuk látunk ilyet Brüsszelben, ugye egészségügyi miniszter, aki egyébként 200 kilós és még zöld haja is van hozzá, tehát hogy bocsánat a body shamingért.
Hát igen, de azért
de ha már
az egészségügyi miniszter az nem úgy nézzen ki.
Dandártábornok, akkor az lehetőség szerint ne egy 40 kilós hölgy legyen, aki egyébként piercinges és tetovált, tehát hogy azért bár ugye halálra is rögheti magát az ellenség, ez is lehet egy stratégia, de egyébként tényleg még arra a dologra térünk vissza, hogy azért abban bízom, hogy a magyar emberek józanak, és eddig az ehhez hasonló kitalált kreálmányok nem jutottak el olyan magasságban, mint Zelenszky, mert azért az egy életveszélyes lenne, hogyha ez a Magyar Péter elkezdene radikalizálódni például, és nyilván mindenhol meg lehet találni azt a 10-20-100 embert, aki...
Személyiségében benne van egyébként?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, tehát most ő tényleg két dolgot tehet, illetve sok dolgot tehet, de alapvetően két útja van. Az egyik, hogy szép csendben ellaposodik, és egyszer csak úgy marad, mint MZP, hogy néha megjelenik valahol, és ilyen kis...
passziánszozik.
Igen, meg táncol egy jót a feleségével, és akkor ebből kiváló mémeket lehet vágni, vagy előre menekül, és már most látszódik, hogy agresszor, hiszen Dezső Andrást előre betámadta egy még meg nem jelent cikkel, tényleg belerúgott úgy tehát nem hiszem, hogy ő nem tudja, hogy a HVG az nem a semmilyen szempontból a Sauer Pétert nem lehetne azzal vádolni, hogy...
Fideszes lenne,
és bármilyet írna az újságja, ami a Fidesz szempontjából jó lenne. Majd ugyanígy Hont András, aki persze már többet beszélt ki arról az oldalról, és mintha megtérni látszana, és hontalamból valamiféle hazát látna magában, de hogy így tulajdonképpen ez egy útja lehet, hogy megpróbál egy radikalizálódott valaki felé menni. Ott viszont tényleg kíváncsi vagyok, hogy az jó-e annak a követőbázisnak, mert most tényleg azt látom, hogy ez egy ilyen elitista lázadás, vagy egy ilyen elitista bulinak tűnő valami, akik így követgetik, nyilván nem tudom mind a több ezer lájkolót ismerve, de azt a pár tized tucatot, akik ismerőseim körülségként mindenkinek ajánlom a Facebookon, hogy felhigítani a saját ismerősi kört, tehát minél jobban kövessük be azokat a velünk egyet nem értő embereket, mert akkor meglátjuk, hogy ők kiket és miket követnek. De hogy ezek az emberek teljesen normális, józan életet élnek, nagyon jó anyagi körülmények között vannak, köszönhetően a NER kormánynak, hogy ők föladnák-e mondjuk például a saját anyagi jólétüket azért, hogy beálljanak egy Magyar Péter mögé, és mondjuk eljussunk odáig, hogy narancsos forradalmat csinálunk, és 2014-et írunk majd 2024-ben, mert hogy az, amiről beszéltünk, nagy szervező ügynökségek akár ilyenekre is készek lehetnek, hogyha valami politikai játszma van, és ugye azért mindig Magyarország, bár egy pici ország, de azért egy dologban nagyon jók vagyunk, hogy a rendezők a legtöbb esetben mi vagyunk a világtörténelemnek, vagy nagyon sok esetben mi voltunk a rendezői, és azért nagyon úgy tűnik, hogy idén-nyáron is nagyon-nagyon fontos szerepe, vagy idén-nyárig is nagyon fontos szerepet töltünk be, ugye pont a felvételünk időpontjában zajlik egy nagyon fontos brüsszeli csúcs a háború kapcsán, ahol én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ismételten azt a szilárd álláspontot fogja képviselni, amit mi eddig. Tehát minden érdeke megvan az ellenérdekelt félnek, jelenleg ellenérdekelt félnek, hiszen Amerikában még nem azok a politikai szelek fújnak, amikből reménykedünk, hogy fúj, hogy akár egyébként ezt a fiatal embert még egyéb rossz cselekedetekre is buzdítsa. Ha és amennyiben ők voltak, akik bármire is buzdították, ez csak feltételezés.
Azt hiszem, kimerítettük a témát. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, jövő héten is találkozunk. Sziasztok!